egy feloldozott és megbékélt élet számára nincs is szebb dolog, mint hallani Isten igéjét. Amikor úrvacsorai közösségben vagyunk együtt, akkor nagyon sok minden szól az önvizsgálatról, az önismeretről. Az énekekben, az Isten igéjében hallottunk már több dolgot, és abban a kiváltságos helyzetben lehetünk ma, hogy a mai napra kijelölt ószövetségi szakaszban Isten pont erről a témáról szeretne bennünket tanítani. Jeremiás próféta könyvéből olvasok egy pár verset, az első fejezetből a negyedik verssel kezdődően a tizedikig. Így szólt hozzám az Úr igéje, mármint Jeremiáshoz. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. És mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam. Ó, Uram, Uram, hiszen nem értek én a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem, ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek, így szólt az Úr. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr, én most a szádba adom igéimet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Előjáróban annyit szeretnék mondani, hogy ha valaki a tágabb kontextus értelmezését várja, hiszen egy új könyv kezdődött el, annak csalódást kell okoznom, nem fogok erről beszélni, hanem szeretnék konkrétan erre a pár versre fókuszálni, beletekinteni az Isten igéjében, hiszen egy nagyon markáns téma világít, pulzál, és üzenni kíván, eligazítani kíván bennünket ezen a mai napon, ami nem más, mint az önismeret. Önismeret. A mai világunkban talán legtöbbet tárgyalt téma, minden tele van ezzel. Újságok, csillagjegyek, bölcs gondolatok, különféle konferenciák, különféle szakemberek válaszolni szeretnének arra markáns kérdésre, ki vagyok én, mi a feladatom, hogy ismerhetem meg magam, hogy valósíthatom meg magam, és még sorolhatnám a sort, hiszen nagyon fontos dolgok ezek. Fontos, hogy az ember tudja rá a válaszokat, hiszen akkor máshogy telnek a hétköznapok, máshogy érzem magam, közelebb kerülök talán magához az élet titkához. Add meg a paramétereidet, beszélgessünk a múltadról, és megmondom, hogy ki vagy. De fel kell tennünk a kérdést. Az önismeret valójában csupán pusztán pszichológiai térre szűkíthető. Egy pszichológiai válasz kielégíti az ember önismeret utáni kíváncsiságát. Nem kell megválaszolni a kérdést, hiszen hogyha az érzelmek világából átnézünk a másik oldalra, ahol filozófiai, vagy akár száraz teológiai eszmefuttatásokat, válaszokat láthatunk, akkor ott is igen pontosan igyekeznek az embert leírni, milyen ő, mit érez, mit tud, honnan van, és megpróbálják a lehetetlent bemutatni magunkat magunknak. Igen ám, de itt is van egy igen markáns probléma, tudnélik, hogy egy ilyen száraz eszmefuttatás az emberen kívül marad. Nem tudok vele mit kezdeni, hiszen valami kapocs, ami a kettő között egy hidat verne, az elmélet, és köztem hiányzik. Szépen hangzik, jól cseng, talán még a valóságnak is megfelel némelykor, de a személyesség nélkül nem tudok vele mit kezdeni. Ezért az ige alapján és Jeremiás története alapján arról szeretnék beszélni nektek, hogy minden mesterséges próbálkozás ellenére a teljes és valódi önismeret egyedül attól függ, hogy mennyire ismerem Istent. Másként megfogalmazva, ha ismerem Istent, akkor és csak akkor van meg az a lehetőségem, hogy úgy ismerhetem magam, mint ahogyan ő ismer engem. Ez lehet, hogy még most nagyon bonyolultnak tűnik, de higgyétek el, egyszerűbb lesz. A következők alapján szeretném megnézni, következő pontok alapján, először is, hogy miért ismerhet Isten engem jobban, mint ahogyan én magamat ismerem. Másodszor megnézzük azt, hogy ahogyan Isten ismer engem, az sokszor ellentétben áll azzal, ahogyan én ismerem magam. És végül keressük arra a választ, hogy az Isten által rólam alkotott kép hogy kerülhet közel hozzám, hogy határozhat meg engem, hogy lehet az enyém. Először is nézzük meg azt, hogy Isten miért ismerhet jobban, mint ahogyan én ismerem magam. Hihetetlen súlyos kijelentésről van szó, ami alapjába véve az ember személyiségével konfrontálódik. Ha őszinték akarunk lenni, akkor be kell vallanunk, hogy egy ilyen mondat hallán, hogyha ezt a mondatot halljuk, Isten jobban ismer engem, mint én, akkor ez sérti az ember önérzetét. Különböző indulatokat kavar fel, és már hoznánk a válaszokat, hogy miért nem igaz, akár dühöt, vagy különféle indulatokat, érzelmeket mozgat meg, és az ember minden erővel tiltakozik ez ellen a mondat ellen. Mi az, hogy Isten jobban ismerhet, mint én magamat, ahogy ismerem? Hiszen, hogyha valaki, akkor én magammal vagyok a nap 24 órájában. Úgy jut a kijelentés, de igaz. Ott vagyok minden egyes gondolatomnál, minden egyes érzelmemnél, minden egyes tettemnél, egész életem során végig kísérem magamat. Hogyha az ember vár egy picit, és hagyjuk a gondolatokat, a felkavart érzelmeket lecsillapodni, leülepedni, akkor azért mindenkinek eszébe szokott jutni egy-egy történet, ami már azért elgondolkoztat. A múltkor valami furcsa eset történt, és úgy reagáltam, ami magam számára is meglepő volt. Vagy olyat mondtam, tettem a barátommal, a barátnőmmel, a férjemmel, a családomba, a munkahelyemen, amiről nem is gondoltam, hogy előfordulhat velem. Amikor az ember egy nem várt helyzetbe kerül, valami olyan szituáció jön elő a semmiből hirtelen, ami még soha nem volt, akkor az ember előfordul, hogy úgy reagál, ahogy nem várta, ahogy nem tudta. És ilyenkor felmerül a kérdés, ki is vagyok valójában? Tényleg ismerem magamat? Hiszen erről eddig fogalmam sem volt, hogy ilyen indulatok, érzelmek, gondolatok bennem vannak, bennem megfordulhatnak, belőlem előjöhetnek. De akkor honnan tudhatom meg, hogy ki is vagyok valójában? Azt mondta Isten Jeremiásnak a 4. versben, mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. Isten itt arról beszél, hogy nagyon régóta kapcsolata van a prófétával. És ez a kapcsolat pedig 3 fontos ige alapján kezdődött. Megformáltalak, ismertelek, és megszenteltelek. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez a három Jeremiásra nézve. Isten és Jeremiás kapcsolatának első szava az, hogy megformáltalak. Mielőtt megformáltalak, Károli fordítás szerint megalkottalak. Ezt a szót megfogalmazhatnánk máshogy is, úgyhogy Isten azt mondja, én vagyok a teremtőd, az alkotód. Itt még egyoldalú kapcsolatról van szó. Van Isten, akinek van egy nagyon konkrét terve és elhatározása, hogy teremt egy Jeremiás nevű embert, konkrét képességekkel, konkrét tulajdonságokkal, előnyökkel, hátrányokkal, fizikális kinézettel. Van egy olyan gondolata, hogy teremt valaki olyat, aki még korábban nem létezett, aki még eddig csak Isten tervében van. Azt mondja Isten, hogy már akkor tudtam rólad, amikor nem tartoztál egy nemzethez se, nem tartoztál egyetlen családhoz, egyetlen emberhez sem, amikor ezen a földi világon még senki nem tudta, hogy te létezel, vagy létezni fogsz. Már akkor terveztem veled, amikor az emberek között még tervben sem voltál. A kapcsolat pedig itt, egyoldalú, Istennél van egy terv, hogy lesz egy Jeremiás nevű ember. De egy tervezés valaminek az elgondolása nem csak úgy a vakvilágba megy, hanem mindig egy konkrét feladattal, konkrét képességekkel együtt társul. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. Az, hogy ismertelek, talán azzal a szóval válik érthetővé, hogy kiválasztottalak. A tervezéssel, a formálással egy konkrét feladatra való alkalmassá tétel együtt jár. A teremtés, ahogyan Isten megalkott, ahogyan tulajdonságokat, erősségeket, képességeket plántál az emberbe, egyáltalán nem véletlen. A nemzetbeli meghatározás, a családi környezet nem véletlen. Pontos és tudatos tervezés Isten oldaláról. És ehhez társul egy feladat, ami tökéletes összhangban van a képességekkel. Az erősségek, gyengeségek és mindenféle tulajdonság, ami egy embernek van, az egy nagyon, de nagyon tudatos és finom hangolásnak a része, ami képes és alkalmassá teszi tökéletesen egy feladat elvégzésére. Ezt a feladatot szoktuk egyházi nyelven szolgálatnak nevezni. A feladatra, szolgálatra való kiválasztás tudata benne van az Isten tervezésében. Mert Isten azt mondja, már az anyamében ismertelek. Harmadszor pedig azt mondja Isten, hogy mielőtt világra jöttél, megszenteltelek. Itt nem arról van szó, hogy itt az első bűntelen ember, tessék Jeremiás, lehet őt nézegetni. Nem a hétköznapi értelemben véve szentségről van szó, hanem Isten itt egy nagyon tudatos és meghatározott feladatra különíti el a prófétát. Nem csak megalkotja, nem csak úgy általánosságban valamilyen feladatra képessé teszi őt, hanem egy meghatározott, tudatos, konkrét térben és időben és helyben való feladatra teszi őt képessé és alkalmassá. Nem céltalan a létezése, hanem okkal teremti meg. Miért ismerheti jobban Isten Jeremiást, mint a próféta saját magát ismeri? Mert amikor mindez megvolt, amikor mindez készen volt Istennél, akkor Jeremiás még csak terv szintjén létezett. Mert én megformáltalak, én ismertelek, én megszenteltelek, ekkor a kapcsolat még egyoldalú volt, de objektíven készen voltál. És ezek után adja oda Isten Jeremiást a világnak, tessék, szüless meg. Mindez pedig bevezetés volt ahhoz, hogy a próféta megértse, mi az ő feladata ebben a világban. Népek prófétájává kell válnod. Hirdetned kell az Isten igéjét, az Isten szavát, az Isten akaratát egy nagyon különleges és kavalkádokkal, nehézségekkel, Isten elhagyásával teli helyzetben. Az önismeret része, hogy mire vagyok teremtve, mi a feladatom. Ez pedig Isten mondja meg, aki egyedül ismer engem. Minden ember Isten előtt objektíven ott áll, mielőtt megszületne. De mit jelent ez? Azt, hogy az én életem, az én létezésem, a rólam való tudás nem akkor kezdődik, amikor én megszületek. Sokkal hamarabb Istennél már volt rólam egy konkrét terv, ami rólam és az én feladatommal kapcsolatos. Jeremiás történetén keresztül Isten üzeni, hogy tudja, hogy ki vagy. Lehet, hogy már sokan próbálták ezt megfejteni neked több-kevesebb sikerrel. Rájöttél bizonyos dolgokra, de Isten pontosan tudja, hogy ki vagy. Tudja, hogy mit bírsz. Tudja, hogy mit szeretsz, mit nem szeretsz. Mi a feladatod? Ismer téged. Jobban, mint te magad. De ebből jön egy nagyon markáns kijelentés, ami a második gondolatkörünk, hogy azt látja az ember a gyakorlatban, és az Isten igéjében is, hogy az a kép, ami Isten fejében van, az sokszor szembe megy azzal, ami az ember fejében van. Az, ahogyan Isten engem ismer, sokszor ellentétben áll azzal, amit én tudok saját magamról. Miután Isten elmondta Jeremiásnak ezt, hogy mi az ő terve, mi az ő gondolata, mi az ő konkrét teremtése felőle, ehhez Jeremiásnak is van egy-két szava. Ó, Uram, Uram, hiszen nem értek én a beszédhez, mert fiatal vagyok. A Biblia magyarázók szerint Jeremiás ekkor 20-as éveiben jár. Nem élt sokat, ez igaz. Viszont ez az időszak már bőven elég ahhoz, hogy az ember kipróbálja magát néhány szituációban. Elég ahhoz, hogy nagy vonalakban tudjam, hogy ki is vagyok én, mire vagyok képes, mi az, amit szeretek, mi az, amit nem szeretek, mi az, amihez értek, mi az, amihez nem értek, mi az, amihez egyáltalán nem értek. Ez az időszak elég ahhoz. Ezzel szemben mond Isten mást, teljesen mást. Azt mondja, hogy mielőtt megszülettél volna, már úgy gondoltalak el, hogy profétai feladatra vagy kiválasztva. Az lesz a dolgod, úgy vagy teremtve, hogy minden képességed és adottságod megvan ahhoz, hogy ezt a feladatot tökéletesen beteljesítsd. Jeremiás válasza, ez biztos nem én vagyok. Alkalmatlan erre a feladatra. Egy nagyon erős konfliktus, összeütközés az, amit itt láthatunk. Isten azt mondja, hogy formáltalak, ismertelek, megszenteltelek. Te vagy az, aki a népek prófétája leszel. Másik oldal, alkalmatlan vagyok. Nem értek semmi olyan dologhoz, ami egy próféta feladata. Nincs tapasztalatom, és nem tudok beszélni. Ez talán két olyan markáns dolog, ami az embert alkalmatlanná teszi, hogy egy ilyen pozíciót ellásson. Nem nekem való ez a feladat. Isten Jeremiás meghatározó gondolata, hogy próféta, Jeremiás önmagát meghatározó gondolata, hogy minden olyan dolog, ami tapasztalattal és ami beszéddel függ össze, az nem nekem való. Önismereti konfrontáció. Van egy oldal, ahonnan is az isteni nézőpont szemléli és jelent ki, mond dolgokat Jeremiásról, és van egy emberi oldal, és ugyanaz a személy két teljesen markáns különbségben van leírva, feketén, fehéren, alkalmas, alkalmatlan, próféta, szó se lehet róla. Kinek van igaza? Mit tudunk ezzel a helyzettel kezdeni? Az embernek azért mindig van egyfajta elképzelése önmagáról. Aki azt mondja, hogy nincs, annak is van, csak nem meri bevallani. Van, amikor többnek képzeljük magunkat, mint amik vagyunk. Bizonyos olyan pozíciókat képzelünk a magunkénak, amit szeretnénk ugyan elérni, sóvárgunk utána, de alkalmatlanok vagyunk a betöltésére. Nem egyszer lehet látni bizonyos embereket, akik sokkal magasabbra, sokkal többre értékelik magukat, és beülnek bizonyos székekbe, betöltenek erőszakkal a többségébe, amikor túlértékeli az ember magát, akkor érvényesíteni kell ezt a gondolatot. Beülnek bizonyos székekbe, és olyan feladatban tetszelegnek, ami nem nekik való. Lehet, hogy ők úgy érzik, ők úgy hiszik, hogy ez az én pályafutásom, de minden visszajelzés, minden környezeti elem arról tesz bizonyságot, hogy nem jól csinálja a dolgát. Ez az egyik véglet, a túlértékelés, de nagyon gyakran ott van az alulértékelés, amikor én sokkal kevesebbnek gondolom magam, nem, alkalmatlan vagyok, ez nem az én feladatom, jönnek a különböző megkeresések, jönnek a bíztatások, de semmi nem elég, nem vagyok hajlandó komolyan venni, nem vagyok hajlandó elhinni, hogy talán többre vagyok hivatott, mint amit én magamról gondolok. Ez két elég nagy véglet, ami közben még vannak különböző fokozatok. Gondoljátok át a többit majd otthon. A lényeg az, hogy az embernek mindig van valamilyen elképzelése önmagáról. Az emberi értékelés, amikor önmagából indul ki, értelemszerűen nem lehet azonos azzal az értékeléssel, amit Isten adhat. A saját értékelésünk részleges, mivel bizonyos ismeretek, bizonyos dolgok korlátozzák a mi életünket. Nem voltunk még mindenféle szituációban, nem éltem át sok mindent, nem lehet teljes az önismeretem. Ez persze nem azt jelenti, hogy Isten nélkül nem tudhatok meg magamról bizonyos dolgokat. Nem azt jelenti, hogy minden, amit tudok magamról, az téves és hamis, hanem azt jelenti, hogy az én életemet alapjaiban meghatározó gondolat, ami Isten tervében akkor megvolt, amikor engem formált, elgondolt, de még sehol nem voltam, az egyedül úgy ismerhető meg, hogy Isten megnyitja ezt előttünk, Isten elmondja, Isten ismerteti, Isten bemutat magunkat magunknak. Nem az a legtisztább önismeret, amit az ember saját magától, vagy más embertől, vagy egy eszmerendszertől várhat. A legmélyebb önismeret, a legtisztább önismeret az, ahogy a teremtő, az alkotó ismeri a teremtményt. A teológusok már nagyon régóta rájöttek arra, hogy Isten ismeret és önismeret között valami kapcsolatnak kell lennie, az, ahogyan Isten engem ismer, és ahogyan én ismerem Istent, valamilyen kölcsönhatást kell, hogy eredményezzen, ezért, hogy egy klasszikust idézzek, Nézzük meg, mit mond Calvin ezzel kapcsolatban. Azt írja, hogy viszont bizonyos, hogy az ember tiszta önismeretre csak akkor jut el, ha előbb Isten ábrázatát vizsgálja, és Isten belső szemléletéből tér rá az önvizsgálatra. Miről beszél itt Calvin? A tiszta önismeretre úgy juthatok el, hogyha először Istent ismerhetem. Ez pedig azt jelenti, hogy az Isten ismeret megelőzi az önismeretet. Ezért lehet hát összeütközés a két kép között. Magamból kiindulva ismerem meg magamat, vagy Istent megismerve tudok meg információkat magamról. Óriási különbség. Óriási különbség a két ismeret között. A helyes sorrend a teremtőt megismerve ismerheti meg a teremtmény magát, hogy ki is ő. Lehet, hogy nagyon sokféle gondolatod van, és lesz is magaddal kapcsolatban, de ha ezek nem Isten gondolatai rólad, akkor nem kell úgy érezned magad, hogy determinálva vagy. Szeretnél úgy működni, és azt csinálni, amit Isten gondol rólad? Szeretnél azoknak a képességeknek és gondolatoknak tudatában élni, ahogyan Isten megteremtett téged? Akkor ne engedd, hogy az határozzon meg, amit emberek állítanak rólad, amit talán nagyon sokszor tapasztaltál, de érzed, hogy ez valami furcsa dolog az ember életében, hanem engedd és kérd Istent, hogy fedje fel előtted, ki is vagy te valójában. Engedd, hogy megismertesse veled, mi az ő akarata. Engedd, hogy megmutassa. Istennek van gondolata rólad. Istennek van terve az életeddel. Isten egyszer már nagyot álmodott rólad. De hogyan tudom ezt a képet elfogadni, azt, ahogy Isten gondoskodik rólam, és hogyan tudom ezt a magamévá tenni? Az igében ezt látjuk. Az Úr azonban ezt mondta nekem, ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek, így szól az Úr. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette számat, és azt mondta nekem az Úr, és most szádba adom igéimet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek. Jeremiás megtudta, hogy Isten formálta őt, mielőtt még megszületett, ismerte, megszentelte, megtudta, hogy népek prófétájává tette, azonban ez a kép, ez az isteni gondolat, ez közel kell, hogy jöjjön hozzá. Az önismerete át kell, hogy alakuljon erre. De mit csinál Isten? Először is ad egy ígéretet. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Másodszor pedig egy konkrét személyes érzést tapasztal a próféta. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette számat, és ezt mondta nekem az Úr, és most a szádba adom igéimet. Ígéret és tapasztalat. Istennek van egy konkrét terve, egy konkrét ígérete, ami elsősorban az észnek szól. Népek prófétájává válni, így dolgozni, így funkcionálni, nagyon kemény feladat, ami tele van nehézségekkel. És ahogy olvassuk Jeremiás könyvét, láthatjuk a különböző nehézségek részletezését, hogy előfordul, hogy a próféta életveszélybe sodródik. Előfordul, hogy nagyon kemény körülmények jönnek. de tudatosítani kell, emlékeztetnie kell folyamatosan magát arra, amit Isten ígért, veled vagyok, nem hagylak el, nem vehet ki senki az én kezemből, megmentelek bármilyen körülmények közül, folyamatosan tudatosítania kell ezt a profétának önmagában. Az átélt élmény és a tapasztalat pedig a szívnek, az érzelemnek szól. Az a személyes dolog, amit ő átélt, alapjaiban változtatta meg az ő életét. Ez a találkozás Istennel mássá tette a prófétát, ami után nem tudott szabadulni az Isten tervétől. Nagyon sokszor eljutott olyan végletekig, amikor letette volna ezt az egészet, de nem tudott szabadulni az Isten tervétől, az Isten őt meghatározó gondolatától, hogy népek prófétája legyen és maradjon. Nagyon sokat küszködött a prófétasággal, több mint 40 évig szolgált így Izrael egyik legnehezebb időszakában. Egyszer így emlékszik erre vissza, rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. A tiszta önismerethez kell az ígéret, és kell a tapasztalat. Egy új szövetségi példa a tapasztalatra. Pál apostol így ír erről. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fényesség ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy, Uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Vagy egy még közelebbi példa a 18. századból, John Wesley, a metodista mozgalom egyik alapítója, kiemelkedő személyisége, akiről azt állítják, hogy életében több mint 400 000 kilométert tett meg lóháton, hogy hirdesse Isten igéjét, és több mint 40 000 prédikációt mondott el életében. Nagyon komolyan vall ugyanerről, a személyesen átélt tapasztalatról, és ír ebben naplójában, aminek a címe Parókiám az egész világ. Ő nem biztos, hogy beérte volna a gazdagréti új parókiával. Neki az egész világ volt a parókiája. Így ír róla. Egy este nagyon kelletlenül mentem el az Aldersgate utcai társaságba, ahol valaki felolvasta Luthernek a római levélhez írt bevezetését. 8:45 táján, midőn a felolvasás ott tartott, hogy Isten milyen változást idéz elő a szívben, a Krisztusban való hit által, szívemet furcsa melegség töltötte el. Azt éreztem, bízom Krisztusban, egyedül Krisztusban, üdvösségemért. Megkaptam a bizonyosságot, hogy elvette bűneimet, még az én bűneimet is, és megszabadít a bűn és a halál törvényétől. Korábban is elkötelezett keresztjén volt, de Isten érintése, Isten személyes találkozása, amikor elhívta őt erre a szolgálatra, alapjaiba határozta meg az ő életét. Ígéret és személyes találkozás. Isten az egyetlen, aki meg tud tanítani bennünket úgy gondolkodni önmagunkról, ahogyan ő gondolkodik rólunk. És ez az egyetlen igaz, tiszta és valódi önismeret. Isten ma lelke által munkálkodik, és a Szentlélek vezetése által tud elvezetni bennünket ahhoz a képhez, ami már születésünk előtt, fogantatásunk előtt, minden emberi terv és gondolat előtt ott volt nála, rólunk, nem csak lelkészekről, nem csak presbiterekről, nem csak arról, aki most szolgálja őt, hanem minden egyes emberről. Csak ő világosíthat fel, ő bátoríthat, és ő adhat ígéretet és találkozást, hogy erre a képre formálódjunk. Úgy legyen. Amen.
Imádkozzunk. Urunk, adj nekünk látást, látószemeket, rálátást az életünkre, amennyire szükségünk van rá. Belátást arra, hogy mit kell tennünk és mit nem, hogy mi a jó és mi nem. Formáld bennünk az új embert. Vegyél a kezedbe, mint egy agyagot, és formálj, amilyenné szeretnél. Vezess arra, amiért teremtettél minket. Köszönjük a kegyelmet, amit megtapasztalhatunk a veled való közösségben. Imádkozunk, hogy az életünkre kiáradjon ez a kegyelem. Gyógyíts, erősíts, vigasztalj, kérünk minket, és hozzuk elé most azokat, akik különösen is rászorulnak a bátorításra. A gyengéket, azokat, Urunk, akik gyászt hordoznak, akik elengedésben vannak. Azokat, akik bizonytalanságok közt vannak. Könyörgünk azokért, hogy védd őket, akiket támadnak vagy bántanak a környezetükben. Imádkozunk családokért, békességért, egyedül lévőkért, reménységért. Imádkozunk Gazdagrétért, a környezetünkért, Budapestért, Magyarországért. Imádkozunk a békétlen világért. Könyörülj rajtunk, hogy minél inkább a te szereteted uralja ezt a világot. Hallgass meg, Urunk, kérünk. Jézus Krisztus érdeméért, aki így tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké.